Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Hallásromlással fenyegeti a fiatalokat a zenés rendezvények többsége. A szakma ezért törvényi szabályozást sürget, számolt be Haki Tamás fül-orgégész, foniáter és gyermekaudiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A riporter Kalapos Mihály.
Ez nem rémkép, hanem egy valóságos kép, amit az orvosok most már több mint egy évtizede észrevesznek, hogy az egymást követő generációk, fiatal generációk hallása egyre rosszabb. A fiatalok még nem dolgoznak, tehát a munkahelyi zaj nem éri őket. Egyébként is a munkahelyi zajt már régóta kiválóan szabályozzák. Ott ugye a zajvédelem pontosan meg van határozva. A szabadidős zaj viszont nincs. Különösen a fiatalok, de a felnőttek is, szabad idejükben úgy rontják a hallásukat, ahogy csak akarják. Ennek a szabályozásával foglalkozunk most már. Idestova 10 éve kezdtük el a Magyar Tudományos Akadémia Akusztikai Osztályközi Bizottsága, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a fülorgége klinikák összefogtak, és igyekeztek, sőt, hát ki is dolgoztak egy olyan szabályozási rendszert, amit szeretnénk hamarosan elfogadtatni a jogalkotóval, azaz a parlamenttel.
Ez egy visszafordíthatatlan folyamat, illetve a WHO előrejelzésével mennyire ért egyet, hogy 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon?
Ez így van, a WHO tökéletes képet fest. Ez a hallás csökkenés, ez az első időkben, amíg nincs kitéve a fiatal, a folyamatos zajártalomnak, akkor még visszafordítható. De minél többször történik egy ilyen inzultus, hogy túl hangos zenét hallgat, akár a személyes zenelejátszóval, akár a rendezvényeken, akkor ezek úgymond kumulálódhatnak. Tehát összegződnek, és a hallószervünk végérvényesen károsodhat.
A törvényi szabályozás hogyan segítene a hallásvédelemben? Mit írna elő?
Mi azt szeretnénk, hogyha a zenés rendezvények szervezői tájékozódnának arról, hogy milyen hangos lesz majd a koncert vagy az előadás. Ezt már előre jeleznék a plakátokon, az interneten, a jegyeken, hogy milyen kategóriába esik, milyen veszélykategóriába esik ez a rendezvény. A rendezvény során pedig folyamatosan mérnék a hangerőt. És így azután a közönség, a szülők és a gyermekek tájékozódva lennének arról, hogy káros számukra a hangerő, vagy nem káros. Így azt reméljük, hogy a zajkategóriáknak megfelelően csak azok a korosztályok látogatnák a rendezvényt, illetve a megfelelő hangerejű rendezvényt, akik számára ezt nem tartjuk károsnak. Tehát zajkategóriákat, időkategóriákat, és nem utolsó sorban korosztályi kategóriákat írna elő ez a rendelet.
Szigma, a holnap világa.
Az Európai Bizottság is kiadott egy közleményt, miután az Egyesült Államokban nemrég 2 emberen is madárinfluenzás megbetegedést azonosítottak. A jelenség újdonsága, hogy a madárinfluenza szarvasmarhákon keresztül jutott el az emberi szervezetbe, mondta Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának adjunktusa, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője.
A madárinfluenza átterjedése emberre az nem újszerű, de eddig ami a megfigyelések történtek a világban, az ugye madárról emberre történő fertőzések voltak a jellemzőek. Ez jellemzően olyan foglalkozásból eredően, mint mondjuk baromfitelepeken dolgozók, stb. Tehát ahol nagy mennyiségben, úgy szoktuk mondani, a nagy mennyiségben tud érintkezni a vírussal, ami most új, és ami úgymond a tudósok körében most figyelemre méltó és járványügyi szempontból is monitorozás alá esendő, hogy ez egy érdekes jelenség, ami zajlik a világban az elmúlt 2-3 évben, egy úgy hívjuk, hogy pánzótikus esemény. Tehát az állatvilágban történő pandémia zajlik most madárinfluenzának egy bizonyos törzsével. Ami Amerikában történt, az az, hogy ez a törzs valahogy átjutott a agrárágazatban a szarvasmarhákra, és onnan az ezekkel érintkező emberekre tudott már ugrani. Tehát itt egy ilyen, mondjuk úgy, hogy most annyi változott, hogy nem madárról, hanem most már egy egyemlőssel a szarvasmarhákról tudott emberre fertőzni.
Hosszú távon kell ettől a fertőzéstől tartanunk?
A madárinfluenzák és klasszikusan az influenza vírusokat is figyelemmel kell kísérni, nem hiába vannak rá globális surveillance rendszerek, nem hiába van jó gyakorlat az influenza vakcináknak a folyamatos frissítésére, stb. Tehát kell figyelni igen tudományosan. Ugyanakkor minden szakértő jellemzés is arra utal, hogy ettől most meg nem kell aggódni. Ugyanakkor az optimális az lenne, ha nem adnánk esélyt ennek a vírusnak, hogy feszegesse a határait, és nagyon egyszerűen fogalmazok, de madárinfluenzából emlős influenzásítani magát, tehát minél többször tud ilyen ugrásokat megtenni, annál több van esélye arra, hogy olyan mutációkat gyűjt be, amiktől már majd jobban érzi magát emlős szervezetben, és előre vetíti annak a lehetőségét, hogy esetleg egy emberhez adaptálódott, vagy emberhez jobban szokott influenza törzs jön létre. Ne történjen meg ez, egyelőre a kutatói és járványügyi figyelemnek a középpontjában emiatt, de ez a törzs most hiába volt ez a két fertőzés, egy új jelenség.
Egy-egy ilyen új lépés felgyorsíthatja az adott betegség elleni vakcinakutatást?
Az influenza vakcináknak a kutatás az egy jól működő folyamat. Tehát képzeljük el azt a lehetőséget, ne történjen meg, de mondjuk ez a vírus tovább feszegeti határait, eljut odáig, hogy könnyen terjed emberről emberre. Viszonylag hamar tud a világ erre reagálni és előállítani olyan hatékony vakcinát, ami erre jó lehet. Nyilván ennek is van egy átfutási ideje, de a világ azért erre készen áll, ha csak azt nézzük, hogy a szezonális influenza vakcinák is évről évre frissítődnek, ugyanezen a metóduson azért ezt meg lehet lépni. Én csak hangsúlyoznám a szakértői véleményeket, amiket ugye az amerikai CDC és most már a Európai Járványügyi Központ és kiadott, hogy itt nincs ok pánikra, hiába írja sokszor a külföldi médiafelületek meg egyebek. Egyszerűen egy olyan folyamat van, amit figyelemmel kell kísérni, valóban aggasztó tudományos szemmel nézve, de egyelőre ez nem egy közegészségügyi vészhelyzet.
Szigma, a holnap világa.
Ritkábban és kisebb mennyiségben szedjük a nem szteroid gyulladást csökkentőket, mert szélsőséges esetben ezek a gyógyszerek akár bélgyulladást vagy bélfekélyt is okozhatnak, figyelmeztet a Semmelweis Egyetem. Kalapos Mihály Zádori Zoltán akadémikust, egyetemi docenst, a Semmelweis Egyetem farmakológiai és farmakoterápiás intézetének gastrointestinális munkacsoport vezetőjét kérdezte.
Nem arról van szó, hogy ezentúl senki ne szedjen ilyen fájdalomcsillapítókat. Mi egyszerűen arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezeknek a vegyületeknek lehetnek még olyan hatásaik ezeknek a gyógyszereknek, amelyeket még nem kellően ismerünk. És itt mi konkrétan most a bél flóra változásaira fókuszálunk. Ez az, amit egyébként már régóta ismernek, hogy ezek a gyógyszerek megváltoztatják a bélflórának az összetételét, de azt, hogy ezt pontosan hogyan csinálják, és még fontosabb kérdés, hogy ennek aztán milyen hosszú távú következményei lehetnek, na azt még sokkal kevésbé ismerjük.
De mely hatóanyagú készítményekről beszél?
A nem szerű gyulladásgátlók gyakorlatilag jelenleg úgy tűnik az irodalmi adatok alapján, hogy ezeknek a nagy része ugyanúgy megváltoztatja a bélflórát, tehát ibuprofentől, aszpirinon keresztül, diklofenákig. Itt gyakorlatilag az összes széles körben alkalmazott fájdalomcsillapító gyulladáscsökkentő gyógyszerekről van szó.
Szélsőséges esetben mit okozhatnak?
Az már ismert, hogy ezek a vegyületek az számos mellékhatással rendelkezhetnek, gyomorfekélyeket okozhatnak, a vesefunkciókat mondhatják. Az azonban, hogy emellett a disztálisabb bélszegmenseknek a károsodását is okozhatják, az már kevésbé ismert, és súlyos esetekben akár súlyos bélfekélyek, akár bélperforáció is kialakulhatnak, de hangsúlyozni szeretném, hogy ezek azért nagyon ritkák. Tehát az esetek többségében ezek a vegyületek általában enyhébb károsodást okoznak, enyhébb tünetekkel, hasi fájdalmakkal, anémia, tehát vérszegénység fordulhat elő.
Mit tegyünk, hogyha szükségünk van arra a fájdalomcsillapítóra, de mégsem szeretnénk bélfekélyt? Használjunk probiotikumot?
Igen, több mód van, amivel elkerülhető ez. Igen, probiotikumok, prebiotikumok adásával valószínűleg mérsékelhető a bélkárosodás. Bele erre azért még a klinikai vizsgálatok ezzel kapcsolatosan elég szegényesek. A másik, vannak olyan fájdalomcsillapító gyógyszerek itt ezen csoporton belül, amelyek kicsit más módon, tehát a hatásmechanizmust tekintjük, akkor szelektívebben egy olyan enzimet gátolnak le, ugye csak azt a kettős izoformáját, amivel kevésbé fogják a beleket károsítani. Tehát vannak olyan típusaik ezeknek a gyógyszereknek, amelyek biztonságosabbak a gyomorbélrendszer tekintetében. Sajnos ezeknek is megvannak a hátrányaik, ezek elsősorban kardiovaszkuláris problémákat okozhatnak hosszabb távon. De mindenképpen ugye itt a cél az lenne, hogy ha lehetséges, akkor ugye ritkábban vagy rövidebb ideig alkalmazni őket kisebb dózisokban. Nyilván ez egyértelmű, hogyha valakinek súlyos panaszai vannak, súlyos betegségei és fájdalmai vannak, akkor elengedhetetlen ezeknek az alkalmazása.
Akár súlyosbíthatják egyébként bizonyos betegségek tüneteit is ezek a készítmények?
Igen, ez itt egy nagyon fontos kérdés. Ugye, ahogy korábban is utaltam rá, az, hogy ezek pontosan milyen hosszú távú következményekkel járnak itt a bélflórának a változásai, és más betegségek tekintetében ez mennyire fontos, ez még kevésbé ismert. Ugye itt mi az irodalmi adatoknak az összevetése során arra a következtetésre jutottunk, hogy elsősorban olyan baktériumok felszaporodásával járhat hosszabb távon egy ilyen gyógyszernek a szedése, amelyet összefüggésbe hoznak különböző ízületi betegségeknek a kialakulásával, vagy a tünetek súlyosbodásával. Úgyhogy ez alapján bizony felmerül a lehetősége annak, hogy ezek a gyógyszerek bizonyos esetekben akár ronthatnák is ezen más szerveket érintő betegségeknek a lefolyását. De hangsúlyozni szeretném, hogy ez igazából még csak egy teória, tehát mi csak szerettük volna felhívni rá a figyelmet, hogy ezek itt érdekes hasonlóságok a bélflóra változásaival kapcsolatban, és további vizsgálatok szükségesnek, hogy ezt igazoljuk.
Sigma, a holnap világa.
A szennyvíztisztító telepek annak ellenére távolítják el nagy mennyiségben a mikroműanyagokat, hogy rendeltetésszerűen nem ilyen problémák megoldására tervezték azokat. A szennyvíztisztítás közben zajló folyamatok eredményeként a tisztított vízzel a beérkező mikroműanyagoknak mindössze 0,1-3%-a kerül a befogadó felszíni vizekbe. Mindez a Eurofins Analytical Services Hungary Kft., a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, az Aquakultúra és Környezetbiztonsági Intézet és a Pannon Egyetem munkatársai által végzett kutatásból derült ki. Rozgonyi Ádám kérdezte a részletekről Szabó Istvánt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docensét, a környezettoxikológiai tanszék vezetőjét.
Azt kell, hogy lássuk, hogy a szennyvíztelepeinket azokat tulajdonképpen nem azért hoztuk létre, hogy a mikroműanyagokat kiszűrjék a szennyvizeinkből, tehát a kommunális szennyvízből, amely a lakásainkból érkezik. Nagyon fontos, hogy minél kevesebb szennyezőanyag jusson át a szennyvízből az élővizekbe, hiszen minden szennyvíztisztításnak a végén az élővizek vannak ott, tehát a folyók, felszíni vízfolyások, amelybe bejutnak a szennyvíztisztítóknak a tisztított szennyvizei. Minél kevesebb szennyezőanyag jön ezekből a szennyvíztisztítókból a természetes vizekbe, ez nyilván annál jobb nekünk, de ezeket a szennyvíztisztítókat, amikor kialakították, nem azért hozták létre, hogy a mikroműanyagoktól megszabaduljanak. Ez egy tulajdonképpen az 50-es évek óta kezdődő, egyre intenzívebb műanyag felhasználásnak köszönhető, hogy egyre több helyen megjelenik a környezetünkben is a műanyag, így természetesen a kommunális szennyvizeinket is egyre inkább érinti a műanyagnak, a mikroműanyagnak az előfordulása. Hál' Istennek a szennyvíztelepek viszonylag jó munkát végeznek, és mint ahogy a sajtóközleményünkben is szerepel, tulajdonképpen azt mértük ki, hogy a mikroműanyagnak a nagy része az bennmarad a szennyvíztelepeken, tehát úgy körülbelül a vizsgáltunk Magyarországon 9 különböző méretű szennyvíztelepet, és azt néztük meg, hogy a beáramló, tisztítatlan kommunális szennyvízben mennyi a mikroműanyag mennyiség, és mennyi a szennyvíztelepekről távozó mikroműanyag mennyiség. És azt találtuk, hogy a kettő között olyan 98%-os tisztítási nagyságrend van, tehát 98%-át a mikroműanyag mennyiségének mondjuk így kiszűri a szennyvíztisztító ezekből a vizekből, tehát ennyivel kevesebb jut vagy juthat be a kommunális szennyvizekből az élővizekbe. Ez még mindig nem nyugtat meg természetesen minket, de azt látszik, hogy a tisztítási kapacitás tulajdonképpen jó hatékonyságú, azzal kapcsolatban jól szűri ki a mikroműanyagokat.
Hogyan juthat egy háztartásból, akár az ivóvízbe például mikroműanyag, és hogyan lehet kivédeni, hogy ne történjen ez így?
Sajnos az a helyzet, hogy az 1950-es évek óta, amióta műanyagokat használunk, olyan mértékben elárasztott minket a műanyag felhasználás, hogy ma már tulajdonképpen nincsen olyan termék, amelyet, hogyha gyártásba veszünk, akkor nem, valamelyik alkatrésze ne készülne mikroműanyagból. A becslések alapján műanyag termék a világon évente 450 millió tonna készül. Ennek nagyon nagy része lesz az pontosabban, amelyik elsődleges vagy primár hulladékként visszakerül a hulladék rendszerbe, és ebből nagyon sok lesz az, amelyik nem kerül normális hulladékgazdálkodási rendszerbe. Magyarországon viszonylag szerencsés a helyzet, de ha nálunknál szerencsétlen a fejlődési országokat nézünk, vagy kevésbé fejlett országokat nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy sokszor nincsen hulladékgazdálkodási rendszer bizonyos országokban. Ezeknek a műanyagoknak a nagy része, amely mondjuk egyszerhasználatos csomagolási hulladék, ezek bekerülnek mindenféle akadály nélkül a környezetbe. Tehát amióta műanyagokat használunk fel, olyan széles körbe elterjedtek, hogy tulajdonképpen mindenhol körülöttünk megtalálhatóak, a levegőben, a vízben, és ugyanígy nem kerülik el természetesen az ivóvízünket, az élelmiszertermékeinket is, egyebeket. Egyre inkább és fontosabb kérdés lesz az, hogy milyen mértékben engedjük meg, hogy az ivóvízünkben, az élelmiszereinkben ilyen mikroműanyagok legyenek, De ez a legfontosabb először az, hogy mérjünk ilyeneket. Tehát, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy ne csak feltételezzük azt, hogy valamiben van valamekkora mennyiségű mikroműanyag, hanem valódi mérésekkel ezt alá tudjuk támasztani. Mi a szennyvíztelepeknél tulajdonképpen ezt csináltuk meg, de Eurofins egyébként ivóvízbázisokat is felmér ugyanebben a fókusszal, hogy vajon milyen a mikroműanyag tartalma. Tehát el nem kerülhetjük, és az a kérdés, hogy fel kell-e készülnünk arra, vagy kell-e félnünk attól, hogy mikroműanyag található a környezetünkben. Egyelőre azt kell, hogy gondoljuk, hogy nincsen olyan evidencia a tudományos kutatásban, ami alapján 100%-osan azt mondhatjuk, hogy az, hogyha mikroműanyag kerül az emberi szervezetbe, az káros, de mégis azt gondolhatjuk, hogy ez azért mégsem annyira jó természetesen. Tehát először is azt kell megnéznünk, hogy milyen mértékű a mikroműanyag érintettsége a környezetünknek, és hogy ez okoz-e valamilyen emberi egészségügyi károsodást.
És innentől okoz egyébként pedig, ez már bizonyítható?
Nagyon sok emberi szervben kimutatták a mikroműanyagokat, de az emberi egészséget károsító hatását azt nem igazán igazolták még egyelőre. Tehát nincs evidencia, ami alapján azt mondhatjuk, hogy ez károsítja az emberi egészséget. Legutoljára egy olasz kutatócsoportnak a cikke jelent meg mikroműanyagok vonatkozásában, ahol szív- és érrendszeri megbetegedésekkel találtak összefüggéseket mikroműanyagok és olyan paciensek esetében, ahol mikroműanyagot mutattak ki nagyobb mennyiségben vérből, illetve ahol nem. De ezt még nem tekintjük teljes evidenciának, ez még további bizonyításokat igényel. Tehát ma azt mondhatjuk, hogy nincs olyan tudományos evidencia, ami alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a mikroműanyagok előfordulása a környezetünkben az káros. De fel kell készülnünk arra, hogyha ilyen mennyiségben használunk a továbbiakban is mikroműanyagokat, illetve műanyag termékeket, és abból keletkező mikroműanyagok lesznek a környezetünkben, akkor ezzel esetleg összefüggésben lesznek olyan károsító hatások, amelyekre majd határértékeket kell kitalálnunk. Nincsen egyébként jelenleg sem a szennyvíztisztításban, sem az ivóvíz határértékekben mikroműanyagra vonatkozó határérték. Az Egyesült Államokban, Észak-Amerikában ott éppen most készülnek ezek a határértékek, de miután nincsen evidencia arra vonatkozóan, hogy egészségkárosító hatásuk van, így ezeket nagyon nehéz determinálni. Mint ahogy a másik probléma pedig az, hogy nem olyan könnyű őket mérni. Mi is, amikor itt a szennyvíztelepeket felmértünk, akkor számos mérési problémát kellett, hogy megoldjunk tulajdonképpen. Az az információ, amit megjelenítettünk, már egyfajta mérési, biztos mérési eredménynek tekinthető tulajdonképpen a témával kapcsolatban. Ezért is közöltük le.
Szigma, a holnap világa.
Közeledik a nyár és a klímák használatának időszaka. A légkondicionálók működtetésének egyik legfontosabb szabálya a rendszeres tisztítás, mert a megtelepedett baktériumok, gombák bárkire veszélyesek lehetnek. Hívta fel a figyelmet Noszek László főorvos, a Flor Ferenc Kórház fülorgége osztályának vezetője. Szabó Gergő interjúja.
A tisztítás az egy nagyon fontos dolog, amit akkor, amikor használatba vesszük ezeket az eszközöket, akkor mindenképpen érdemes a szakemberekkel elvégeztetnünk. Ez vonatkozik az autókra is, illetve a lakások vagy középületek klímáira. Meghatározott rendszerességgel érdemes elvégeztetni, hiszen akkor el tudjuk kerülni, hogy a klímaberendezésekben megtelepedő vagy ott tenyészni képes kórokozó gombák, baktériumok, élősködők a légtérbe jussanak intenzív, és ezáltal betegségeket tudjanak okozni.
Hogyan kell védekezni az ellen, hogy a testünk azért közvetlenül ne érintkezzen azzal az erős légáramlással, amit ezek a berendezések kibocsátanak?
Az áramló levegőnek a közvetlen hatásai azok minél kevésbé érjenek bennünket, tehát nem az a jó, hogyha a testünkre irányítjuk, semmiképpen nem az arcunkra. Lehetőség szerint éjszaka se nagyon használjunk klímát, hanem előtte inkább próbáljuk meg a hőmérsékletet megfelelő szinten tartani és megelőzni azt, hogy nagyon nagy légáramlással kelljen használnunk. A fontos szempont, hogy a környezeti hőmérséklet és a klíma hőmérsékletek között, vagy a klíma által előállított levegő hőmérsékletek között ne legyen nagyon nagy a hőmérséklet különbség. A 3-4-5 fokos hőmérséklet különbségek, amit esetleg fokozatosan lehet csökkenteni, ha szükséges, azok, amik elviselhetők a szervezetünk számára, és a lehető legkevesebb kockázattal járnak a az esetleges felső légúti szövődmények szempontjából. És ez természetesen az autókra is igaz, és a lakásban található klímaberendezésekre is. Nagyon lényeges, hogy minden eszköznek a használatát érdemes megfelelően elsajátítani. Ez alatt a műszaki paraméterek által meghatározott tulajdonságok legoptimálisabb kihasználását értem. Tehát itt elsősorban, ha például autóról beszélünk, akkor ott, amikor az ember beszáll a nagyon meleg autóba, akkor érdemes először levegőt kiengedni onnan, tehát akár egy pár percig a nyitott ablak mellett számíthatunk arra, hogy a bent megrekedt és esetleg a környezetinél jobban felforrósodott hőmérsékletű levegőt kiengedjük, és ezáltal a belső levegőt keringető rendszerek már nem a nagyon forró levegőt fogják keringetni, hanem egy optimálisabb hőmérsékletűt, és ezáltal el tudjuk kerülni az óriási hőmérséklet különbségek kialakulását. De allergiás betegségekben, hogyha az allergének ott vannak a környezetünkben, és azokat felkavarják a klímaberendezések, illetve az áramló levegő, akkor az allergiások panaszai fokozódhatnak, akár asztmás rohamhoz is vezethet, fertőzéses betegséget tudnak okozni a nem megfelelően tisztított klímák a fogékony szervezetekben, tehát olyan akár kisgyermek, idős ember, daganatos betegségekkel kezeltek, bármilyen idült tüdőbetegségben szenvedőknél, vagy idült fülorgészeti betegségben szenvedőknél, ezek fokozott kockázatot jelentenek, és természetesen a szív- és érrendszeri betegségekben is nagy szerepe van a hőmérsékletnek, meg hát a hirtelen változásoknak, tehát ezért itt is a fokozatosságot kell elsősorban megemlíteni. A kisgyerekek összességében mindenképpen fogékonyabbak, különösen az újszülöttek vagy a kisgyermekek, tehát a közvetlen hatásoktól őket mindenképpen jobban kell védenünk.
És mit tanácsol azoknak a hallgatóinknak, akik afelől érdeklődtek, hogy vannak most már jó néhányan, akik mondjuk takarékossági szempontokból klímaberendezéseket használnak az év legnagyobb részében, akár télen is. Mire kell odafigyelni, ez mennyire ajánlatos ön szerint, mennyire javasolt akár az év, akár hidegebb időszakában is klímaberendezéseket használni fűtőberendezések helyett?
Hát ennek orvosi javallata kevéssé van. Természetesen itt is mindig a működésből fakadó előnyöket, illetve hátrányokat kell mérlegelni, de az, hogyha költségtakarékosan és környezetkímélően lehet üzemeltetni hűtésre is egy ilyen klímát, az orvosi szempontból inkább jó, mint kedvezőtlen. Itt is természetesen oda kell figyelni arra, hogy megfelelően ki legyenek tisztítva akár szezononként is ezek a készülékek. Az eltérő üzemmód az hozhat különböző ilyen problémákat. Tehát ezért érdemes, amikor üzemmódot váltunk, akkor esetleg kitakarítani. Tehát amikor nem csak egyszer-egyszer van az, hogy a fűtésből átállunk a hűtésre, akkor egy alaposabb tisztítást érdemes csinálni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.